Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
A magyar irodalom barokk korszaka. Barokk költészet. Essárdi Margit előadását közvetítjük az Elte bölcsészkaráról. A felvétel 2005. márciusában készült.
Hát jó reggelt, kedves kollégák! Örömmel látom, hogy vannak, akik még kitartanak velünk. Most már oly rég beszéltünk a költészetről, hogy egy kicsit visszább lépek, és egy kicsit, néhány dolgot elismételek, amit egyébként ugye már tudhatnak, mert már vagy elmondtam, vagy következik az elmondottakból. Emlékeznek még rá nyilván, hogy a 17. század az az időszak, amikor a szépirodalmiság gondolata mint olyan szorul háttérbe az előző évszázadhoz képest, mert a katolicizmus is ezzel a megújulásnak, ezzel a neofita buzgóságával ellenséges a nyíltan szépirodalmi műfajokkal szemben, és a protestáns ortodoxia is ellenez mindent, ami nem egyenes úton vezet az üdvözüléshez. Így aztán a 16. században megkezdődött, gazdagon szétáramló szépirodalmi műfajcsokor megszakad, és maximum a olvasóknak is az alsóbb rétege, és a műfaj struktúrának is az alsó rétege az, ami ezt elevenen tartja. Tehát népkönyvek tartják meg a nyíltan szépirodalmi témákat és műfajokat. Egyéb iránt a műfaj struktúrának a magasabb szintjein inkább eldugva van a szépirodalom más műfajokba. A szórakoztatásnak az igénye az fokozatosan tör csak előre a század folyamán. Most egy kicsit szűkebben a barokk költészetről. Általában a lírai költészet felé törekszem, de azért egy-két példát majd epikusoktól is kell majd választanom. És általában öt költőtől igyekszem választani a példákat, úgyhogy most legelőször elmondok néhány tudnivalót erről az öt költőről, hogy arcuk legyen önök előtt, mert hát azért jobbára azt gondolom, hogy ezeket önök nem ismerik. A időben is a legelső, Nyéki Vörös Mátyás. Mit mondjak erről, hogy egyéni legyen? Kőgazdag, győri kanonok. Ő éli át azokat az éveket, amikor Győrből szintiszta barokkváros válik. A korai költészetében még erősen támaszkodik a manierizmusnak a művészi vívmányaira, formai eszközeire. De a szemlélete, a mű egésze szintisztán barokk. Közeli ismerősei közé tartozott az a Ferenc Félőrinc, akit talán már hallottak emlegetni, mert volt az. Egyébként Bécsben a császárnak volt a titkára. Győr és Bécs az tényleg csak egy macskaugrás volt ám. Nyomdát is tartott fenn. Ő volt az, aki a Balassi Rimai Istenes Énekek kiadást előkészítette, és Nyéki Vörös Mátyásnak is 20 éneke bekerült ebbe a gyűjteménybe. Most ebből két dolog következik. Az egyik, hogy Nyéki Vörös Mátyás ismerte a magyar lírai hagyományt, költői hagyományt, a másik, hogy hát ennél frankobb nincs is, mint a két nagy költő elődnek a vállain magasra emelkedni. Ő maga is ismerté válik ennek a gyűjteménynek a révén, és ismerik is, hát Petrőci Kata Szidóniától tudok momentán konkrét példákat, az van a fejemben, tehát valóban olvassák, valóban ismerik. Annak ellenére, ugye, hogy Petrőci Kata Szidónia protestáns volt, evangélikus, ő pedig katolikus volt. Ennek ellenére olvasta az ő műveit. Ennyit róla, van arca. A következő legyen Benicki Péter, hát a kitüntetéséről, hogy úgy mondjam, nyeri az emlegetett attribútumot, ő az aranykulcsos vitéz. Hát ez olyan, mint egy munkaérdemrend aranyfokozata. Ő is ismerte egyébként a költői hagyomány Balassit, Zrínyit, de nem ez a lényeg, hanem hogy ő írta, adta ki a korszaknak a nem epikus bestsellerét. Nem nagyon szívesen mondom, hogy líra, mert hát ez azért nem a mi mai értelmezésünk szerinti líra, inkább csak azt mondanám, hogy nem epika. Ez egy oktató költészet, és hát igazából ma elég közhelyesnek tartanánk, mert inkább csak a közhelyeknek az evidencia élményével tud bennünket megajándékozni. Száma nincs, hogy hány szólás, közmondás népszerűsítésében vállalt szerepet. A munkának egy jelentős része, ez a közönséges magyar példabeszédek, ilyen egy strófás, balasi strófában írt, megverselt, hát szólás, közmondás. A szabadság mindeneknél kedves, mondja. Mi meg azt mondjuk a cím után, hogy pont túl van tárgyalva. Persze. De ő egy egész balasi strófát szentel ennek, hogy ezt bebizonyítsa, hogy tényleg a szabadság nagyon kedves nekünk. És így tovább, és így tovább. Csak egyet ne felejtsenek el, hogy valakinek egyszer ezt ki kellett mondania ahhoz, hogy utána közismerté váljon. Most ez a közhelyesség, ez az oktató, didaktikus jelleg az, ami borzasztóan népszerűvé tette. Ez megjelent 1664-ben, és bárki, aki ezután írt verset, minél kimutatható ennek a gyűjteménynek az ismerete. Ennyi elég erről. A harmadik költő Esterházy Pál. Őróla már hallottak, mert az ő húgának udvarolt Zrínyi. A szülei házassága is részben szerelmi házasság volt, illetve végül kiderült, hogy szerelmi házasság, mikor megkötötték, az egy igen nagyon jól kötött érdekházasság volt. Az édesanyja az Nyári Krisztina, maga is naplóíró. Két ágról az utolsó leszármazottja egy-egy nagy arisztokrata családnak, hát maguknak a Nyáriaknak, és édesanyja révén a Várdaiaknak, már úgy értem, hogy Nyári Krisztina. Nyári Krisztinának volt az öccse, az a Nyári Ferkó, akinek a nevelője Szepsi Csombor Márton volt, az Európika Varietásznak az írója, aki a kis tanítványával együtt ugyanabban az évben, ugyanabban a pestis járványban meghalt. Ezek után Nyári Krisztina volt két ágról annak a két hatalmas vagyonnak az egyetlen örököse, és feleségül ment egy harmadik, még ezeknél is gazdagabb család, a Turzók leszármazottja, egyetlen leszármazottjához, Turzó Imréhez. Született három picinke gyermeke tőle, amikor megözvegyült. Az a három picinke gyermek három nagy arisztokrata családnak volt az utolsó leszármazottja. 22 évesen már özvegy, ugye. Ezt a fiatal özvegyet feleségül venni, hát ennél jobb üzlete nem volt a felvidéknek abban az időben, úgyhogy biza a nősülhető korú és állapotú arisztokraták törték magukat az ifjú özvegy iránt. Esterházy Miklósnak, a nádornak sikerült őt feleségül vennie. Az első házassága is meglehetősen szerelmi házasság volt Esterházy Miklósnak, és mint kiderült, ez ugyan nagyon jó házasság volt, mert megalapozta az Esterházyaknak a hatalmas vagyonát vele, és hát a befolyását is, de mint kiderült, tényleg nagyon szerette. Az ifjú Esterházy Pál 6 éves, amikor elveszíti az édesanyját, és nagyon megrázza őt, a gyermeket, hogy az édesapja milyen szokatlanul erősen siratja az elhunyt feleséget. Magának Esterházy Pálnak is végül is sikerült olyan házasságot kötnie, ami végül is szerelmi házassággá változott, noha ennél inkább érdekházasságot a században nem sokat látnak. Emlékeznek arra az esetre, mert már emlegettem, hogy a Vezekényi családban egyszerre 4 Esterházy fiú halt meg. Az egyik az édes bátyja volt, fél bátyja, fél testvére Esterházy Pálnak, a szép gróf László, és 3 unokatestvére. Fenntartó nélkül maradt hirtelen egyik pillanatról a másikra az Esterházy család. És amikor azt mondom, hogy család, akkor ne ezt a egyetlen családot tessék, hanem egy nemzetséget, meg a hozzájuk tartozó familiárisokat, köznemeseket, szolgálókat, tehát egy hatalmas piramis hirtelen fej nélkül maradt. Ő még akkor serdülő fiú. És egyszerre rázuhan ez a fel. Nem is tervezték, hogy ő belőle családfő lesz, másként is nevelték, talán inkább egyházi pályára akarták irányítani, amennyire föl lehet fogni a serdülő fiú tanítatását, mert nagyon jelentős műveltséget adtak neki már 15 éves korára. A bátyának nem kellett, a bátyának hadakozni kellett tanulni, nem tanulta meg elég jól. Az egy nagyon rossz vállalkozás volt az a vezekény, szóval az nem egy hősies önfeláldozás, hanem egy szamárságot, zárójelbe zárva. Visszatérve Pálhoz, ma már azt mondjuk, hogy hát az Eszterházy családnak ez volt a szerencséje, hogy Pál vette át a család vezetését. Felnőtt a feladathoz, és tovább emelte a családnak a tekintélyét, ő maga herceggé lett, tehát a hercegi ágat megalapította, nádorrá lett a császár bizalmasa. Még egy problémája volt ugye a családnak, hogy volt egy kicsiny rokona, két féltestvérének a gyermeke, tehát az édesanyja révén is féltestvérének a gyermeke, meg az édesapja révén is féltestvérének a gyermeke, Eszterházy Orsika, akire mindkét ágon jó nagy vagyon kellett volna, hogy szálljon. Ha ezt valaki kiviszi a családból, tehát sikerül egy olyan frankójó házasságot kötnie, mint amilyet az apjának, Eszterházy Miklósnak, hát az az Eszterházy családnak a vagyonát nagyon meg fogja nyírbálni. Így aztán, noha igen közeli rokonok voltak, és a pápa maga is két évig vonakodott megadni az engedélyt ennek a házasságnak a megkötésére, de hát végül is megkapta az engedélyt, és feleségül vette ezt a igen szoros rokon Orsikát. Még akkor mind a ketten taknyos kölykek. Az egyik 13 éves, a másik 15, amikor megkötik a házasságot, Pál megy vissza az iskolába, mert ő még iskolás. De hát nem is, természetesen aztán a valódi házasságot azt később kezdték meg, mikor ő már 17 éves lett. És kiderült, hogy ez egy szerelmi házasság lett. Elképesztő, hogy milyen ritka a korszakban az a tetten érhetően individuális szerelem. És nagyon valószínű, hogy az övék az volt. Na, van már arca? Van már arca. Akkor térjünk át a következőre. Ezt úgy hívjuk, hogy Gróf Balassa Bálint, hogy meg tudják különböztetni név és valódi rokonától, Balassi Bálinttól. Nem egyenesági, hanem oldalági leszármazott, de azt a családi perpatvart, amit Balassi Bálint, azt ő is folytatta. Hát, ha igazak a visszaemlékezései, bár ugye ezt soha nem tudjuk biztosan, akkor a mostohanyja mellett eszméletlenül rossz gyermekkora volt, amikor egy évig se kapott másik ruhát, nem etették rendesen, majdnem megfagyott. Úgyhogy végül is elszökött, és a jezsuitáknál talált befogadást. Katolizált is, hálából. Én nem tudom megmondani, hogy ebből mi az igazság, és mi az, amit a gyermek visszafelé látott, hogy önmagát igazolja. Pereskedéssel telik el az élete. De egy biztos, hogy ez a rossznak látott gyermekkor nagyon érzékenyé, fogékonyá tette őt, és egy egészen különleges, erős, individuális költői tudatot adott neki. Nagyon féltékenyen vigyázta a nevét a versek használatában, tehát egy kivételével minden verse a saját nevét tartalmaz a akrosztihomban, hogy ne lehessen lenyúlni, vagy legalábbis ne könnyen. És ő maga is nagyon erősen őrzi a költői tulajdonát. Még egy önéletrajzi drámát is ír, egy kulcsdrámát, elég átlátszó módon a saját gyermekkora szereplőit testesíti meg benne, vagy szerepelteti benne. Hát olyan átlátszó módon, hogy a betűk, névbetűket egy kicsit megkeveri, tehát Ilona nevű mostoha anyja Nolia néven fog szerepelni, és így tovább, és így tovább. De az azért egy egészen különleges költői maszk, amit ebben alkalmaz, hogy ilyen módon rejti el a valóságos személyeket. Ő maga ebben a drámában, mint a géniusz szerepel, csak úgy szerényen, aki útját keresi a drámában, hát aztán utána megtalálja. Na, ennyit erről. Egyébként a kor férfi lirikusai közül ő a határozottan a legjobb és a legegyénibb. Az összes többiben ez a jelleg dominál, amiről úgy mondtam, hogy hát azt, hogy líra, csak vonakodva használjuk a költeményekre, mert ezek nagyon didaktikus versek, elég közhelyesek a mai felfogás szerint, tehát olyan mély élményt nem nyújtanak nekünk. A Gróf Balassa Bálint az üdítő kivétel. És az ötödik legyen Kohári István, akinek a nevét egyszer már megemlegettem olyan összefüggésben, hogy Gyöngyösi elébb neki akarta ajánlani a Csalárd Kupidót, de nem volt elég nagy a fügefa levél, így aztán Kohári nem fogadta el ezt az ajánlást, hanem később a Rózsakoszorúnak az ajánlását elfogadta. Kohári István az abszolút császárhű főúr, egyébként nem túl tehetséges katona, egy Tököli Imrének feladott vár parancsnokaként került Tököli fogságában, itt eltöltött, hát olyan 2,5 évet tette őt költővé itt a magányban. Tehát az övé éppen úgy, mint Vataié volt, börtönköltészet. Még egy dologról nevezetes, hogy Egervár visszavívásakor megsebesült a jobb karján, így, ez is elég nehéz lett volna. Tetejébe még a Bécsbe ment gyógyítatni a kezét, és a bécsi orvosok sikeresen átvágtak egy mozgató int a karján, így aztán a karja megbénult. Ez az oka annak, hogy autográf verset tőle nem is várhatunk, nincs is. Noha vannak olyan javítások a vers kéziratán, amelyek talán autográfok, nem tudjuk megmondani, hogy mire volt képes ő ezzel a megbénult kézzel, mire nem. Egyébként majd még őróla beszélek konkrétan, mert érdekességek fűződnek még a nevéhez, de ezt majd a költészetéről. Külön, most csak azért mondtam el mindezeket, hogy arcuk legyen ezeknek a költőknek, akikről beszélek. Nos, a barokk költészet és a barokk líra egészéről mondanék el néhány dolgot, ismétlés és összefoglalás gyanánt. Az egyik, amire emlékeztetem önöket, hogy ez a rekatolizációnak az időszaka, föleleveníték újra azt a gondolatot, hogy Szent István fölajánlotta Máriának Magyarországot védelmére, tehát Mária patróna Hungárié, Magyarország oltalmazója, és Magyarország regnum Marianum, Mária országa. Újra kezdődik a Mária kultusz, amely hát a középkor vége óta lecsillapodott. Nyékivörös Mátyás újra Mária himnuszokat ír, egy olyan jó 100 éves kihagyás után. Ír ilyen verset Kopcsányi Márton is, és amit itt én behoztam magammal, ez a kis könyvecske már, ez ugyan a reprint, tehát nem ez, csak egy ilyen, Eszterházy Pálnak a munkája, aki szintén nagy részt vállalt Mária kultuszának a terjesztésében. 3 művet is szentelt neki, az egyiket 1690-ben adta ki, az egész világon levő csodálatos, boldogságos szűz képeinek rövideden föltett eredeti, tehát a Szűz Mária ábrázolások eredetét dolgozza föl benne. Ezt bővebben és példákkal kiegészítve 1696-ban is kiadta. Ez pedig, amit itt tartok a kezemben, ezt 1691-ben adta ki. Ez egy imádságos könyv, az a címe, hogy Boldogságos Szűz Mária szombatja. Ez hát egy nagyon könnyed, nagyon népszerű, nagyon ájtatos és nagyon jól olvasható munka. Annyira népszerű volt, hogy 1935-ig ájtatossági célokra, nem tudományos célra, ájtatossági célokra mindig kiadták. Ez az 1935-ös volt a 17. kiadása, ami azért egy imakönyvnél is szép teljesítmény. Ez egy egész évre szóló ájtatossági könyv, példázatok és könyörgések vannak benne, szombatokra elosztva, tehát a szombat Mária napja, tehát szombaton kell ezt a... ezt most megcsináltam, kiejtettem belőle. Na majd elmesélem, amikor a maga ideje eljön. No, ennyit. A következő jelleg, hogy ez az időszak, vagy ennek az időszaknak a költészete erősen propagandisztikus, különösen a rekatolizációnak az irodalma. A tridenti zsinaton, amire emlékeznek, hogy a 16. század közepén folyt, harmadik Pál pápa elindított egy művészeti propaganda trendet, irányt, feladatul szabta a művészeknek, hogy ne csak bemutassák a hittételeket, hanem fogadtassák is el. Tehát győzzék meg a népet, tanítsák és térítsék. Ezt pedig úgy tegyék meg, akarva, nem akarva, ő az érzéki baroknak a céljait fogalmazta meg itt, jelenítsék meg Jézus és a szentek életeseményeit. Tehát tegyék hozzáférhetővé az ember számára. Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítója is, ő ugyanebben a szellemben jelölte ki követőinek a célját. Ne másolják az elődöket, írta, hanem élményt adjanak nekik, vallásos élményt, extázist, elragadtatást. És ezt a középkori műfajok felelevenítésével a barokk szerzők meg is tették. Mintául világnézetben és műfajok tekintetében nagyon szívesen nyúlt vissza a barokk a középkorhoz. Ilyen középkori műfaj volt a certámen, a vetélkedés, amelyet fölelevenítettek. Nyékivörös Mátyás ilyen certámen formában írta meg egy viszonylag korai munkáját 1620-ban, a dialógus, tehát ugye már a címe is mutatja, hogy ez ketten beszélnek, ez a kettő pedig a test és a lélek. Nem célzatosság nélkül való esse, tehát nagyon konkrét az a test, amelynek a bűneiről szó van. A középkorban ezek elvont jellegek voltak. Most azonban konkréttá vált az ő kezén az a test, amely itt a kárhozatba indul a szemünk előtt, az egy reneszánsz főúr. Reneszánsz pompakedveléssel és élvezetkereséssel bűnöző főúr. És célja nem a didaktikus meggyőzés, mint ahogy az ugyanebben a generációban a certámen műfaját szintén fölhasználó manieristák kezén. Az ő célja az érzéki átadás, az érzéki meggyőzés, az elrettentés. Nem cipeltem be a szöveggyűjteményt, de majd nézzék meg az ördög leírást, ami ebben a dialógusban van, kifejezetten arra szolgál, hogy elriassza a népet, és hát maga is így leírja fehéren, feketével, nem kell gondolkodni rajta, oda van írva, ezt példát úgy írták, hogy félelmet hozzon. Hát ez tudatosan szolgált költői célja volt. Ugyancsak fölelevenítették a középkorban használt példa és legenda műfajt. Marosvásárhelyi Gergely a legkorábbi jezsuita nemzedéknek, az úttörő nemzedéknek a tagja. A szöveggyűjteményben Vásárhelyi Gergely néven találják meg. Én azért használom a Marosvásárhelyi Gergely nevet, amelyet egyébként ő maga is a művein használt, mert egyértelműbbé teszi. Vásárhelyiből annyi van a generációjában, mint a nyű, tehát így jobban elkülöníthető, hogy ő melyik. Na jó. 1623-as dátummal jelent meg egy borzasztóan vastag könyve, világ kezdetitől fogva jóságos és gonosz cselekedeteknek példáinak summái. Tehát ez az egész nagyon hosszú cím azt jelenti, hogy példagyűjtemény, tehát példáinak summái, tehát egy példázatgyűjteményről van szó. Még így, hogy csonkán maradt ránk is 700 lap, tehát ez egy igen jó kövér könyvecske. Az erkölcsi oktatást szolgálja, de éppen ez a mű mutatja nekünk, hogy azért tökéletesen ugyanazt, mint a középkorban már nem lehetett megcsinálni. De csak ott volt közben a reneszánsz egy másfajta olvasói vagy pszichés igényel, és Marosvásárhelyi Gergely, amellett, hogy természetesen nagyon meggyőzőek a példái, azért láthatóan törekszik arra, hogy az olvasót tisztességes keretek között vallásos keretek között szórakoztassa. Ezek érdekes történéseket tartalmaznak ezek a példák, és olyan kerekre szerkesztve, hogy csattanjon, hogy fokozzon, vezesse az olvasót az érzelmek fölkeltése útján. Egy kicsit, még nagyon piciny ez a lépés, de mégiscsak a novella felé töri az utat ezzel a szerkesztéssel és a szórakoztatásnak ezzel a mellékzöngéjével. Ez a törekvés egyébként a 18. században fog majd kivirágozni, amikor az erkölcsi tanító irodalom laicizálódik, és hát világi olvasmánnyá válik. Majd még arról beszélünk. Csak most elmondom, hogy hogy kell értelmezni azt, hogy érdekesek ezek a történetek, szórakoztatók és jól szerkesztettek. Például egészen frankó kísértett históriákat ír meg, látnak a kitüntetettek a refektóriumban elkárhozott egyházi embereket lángokkal körülvéve. Tehát kísérteteket, lángokkal körülvéve. Aztán megmondják, hogy miért bűnhődnek. Nagyon jó kis horrorisztikus történetei vannak. Például a Havasalföldi hadjáratban a temetetlen holtak között, akik ottan jártak, jöttek, mentek, egy gazdátlan fejet pillantanak meg, aki megszólítja őket, hogy hozzatok papot, meg gyónni akarok. Ez ugye természetesen a gyónásnak a fontosságát fogja kiemelni ez a példa, de hát azért elég horrorisztikus jelenet ott a temetetlen holtak között egy beszélő fejjel találkozni csak úgy. Nagyon érdekes babonás varázslás történetei vannak, átváltozások, varasbékává váló, hát boszorkánykodó szereplők, vagy egyszerűen ilyen rontó varázslatok. Tehát nagyon vigyáz arra, hogy érdekes legyen a történés maga. És a könyvnek a második fele női szenteknek a legendáit tartalmazza, tehát a legenda műfajt is föleleveníti. Egyébként hát ugye Eszterházy Pál is a példairodalmat is kiaknázta, amikor ezt a Szűz Mária szombatját megcsinálta, mert minden szombatra rendelt több olvasmányos példát is. Itt, ahol kinyitottam, ahol a cédulám van bent, itt a 29. szombatnál járunk, meg nem mondom, hogy melyik szombat az a 29., de egy példa szolgál olvasmány és elmélkedés gyanánt, amit ő maga a legenda aureából, tehát Jakobus Dvoráginének a munkájából emelt át. Egy elszegényedett nemesről szól, aki odáig vetemedik, hogy üzletet köt a sátánnal, hogy gazdagságért cserébe istenfélő és természetesen Szűz Máriának hódoló feleségét odaadja neki kölcsönbe 3 napra. Mindazáltal nem kell tartani a dologtól, mert Szűz Mária elfoglalja ennek az istenfélő asszonynak a helyét, és amikor a sátán megjelenik érte, akkor jó megriasztja őt, úgyhogy az nem győz elég gyorsan eltakarodni onnan. Na jó, tehát a középkori műfajokat felelevenítik, de ezek nem ugyanolyanok már, mint a középkoriak. Például felelevenítik a vízió műfajt is, de ez is nagyon erőteljesen a kaland irányába fordul. Tehát a purgatórium járásaik azok szórakoztatják az olvasót, hogy úgy mondjam, a korszaknak a borzongató igényét is kielégítik. 2 ilyen jelentős magyar nyelvű vízió született a század közepén, az egyiket egy FKI betűket viselő szerző alkotta meg Eszterházy Pál esküvőjére, nem sikerült föloldani a nevet, tehát hogy ki viseli ezeket a névbetűket. Ez fordítás, ez a Szent Patrik purgatórium járásának a magyar nyelvre, új magyar nyelvre való fordítása. Ez már a középkorban is ismert volt nálunk, hát most újra le van fordítva, és most már tényleg szöveghűen, vagy megközelítőleg szöveghűen. Van egy eredeti magyar víziónk is, ez a Szécsi Jánosnak mutatott rettenetes dolog, mindig a rettenetes dolog szokott lenni az ilyen vízió, vagy ilyen ördög megjelenés. 1645-ös esztendőben, mondja a cím, tehát még időhöz is van kötve, ez egy kissé talán naív, de minthogy eredeti magyar, azért igen megbecsüljük. Egy kicsit patriarkális világot ábrázol a pokolban, ahol, meg hát ugye a bűnös és a szent között is, nagyon bájosan, városi módra berendezve a pokol, ahol az ördögök őrségváltásra mennek, a piaca van ennek a elkárhozott városnak, vagy a kárhozottak városának, ahol kűkenyeret, meg kűlepényt lehet vásárolni, vajon minek. Bájosan egyszerű és naív a viszony a bűnöst meglátogató Szent Vid és a látást látó Szécsi János között. Az először möndörgő szóval megfeddi a bűnöst, aztán azt mondja, hogy no már jó fiam, hogy meggyőzelek, most küldelek téged a mindenféléket látni, a pokolban is jár meg, a purgatóriumban is. Egy ördög viszi őt végig a látnivalókon, az ölében, különben ugye a talpát megsütni a tüzes föl, az ölében viszi őt végig, és aztán amikor kilépnek a pokol kapuján, a kapun túl egyből lerakja a földre, és azt mondja neki, hogy nincs költségem, hogy tovább vigyelek. Ez azt jelenti, hogy eddig van fizetve a fuvar, most már menj gyalog. Igazán bájos a kép, nagyon lehet élvezni. Átvesznek a manierizmusból is számos megoldást, műfajokat is. Emlegettem a manierizmusnál, hogy az emblematika nagyon divatos műfaja volt a korszaknak. Nálunk nem jól csinálják. Az a dolga az emblematikának, hogy nonverbális kommunikációnak a révén olyasmiket is elmondjon, amire a verbális kommunikáció nem elegendő, mert nem lehet szavakkal kifejezni, megközelíteni. Ennél bonyolultabb, ennél zsúfoltabb mondani valókat mondjon el. Hát nálunk ezt nem tudják. Nem tudnak röviden beszélni a mi költőink ebben az egész hosszú évszázadban, majd meglátják az egyetlen üdítő kivétel Petrőci Kata, aki egy versszakos verseket is tud írni. Egyébként 400 versszakosakat szokás. A mi embléma eredetű verseink partalan okoskodások, moralizálások. Nagyon ritka benne, ami közelít az embléma eredeti jellegéhez. Ilyen az eredetihez közelítő emblematikus művet készített Hajnal Mátyás a jezsuita a frissen katolizált Nyári Krisztina számára 1629-ben. Hát röviden úgy emlegetjük ezt, hogy szíves könyvecske. Bécsben jelent meg, a teljes címe az, hogy a Jézus szívét szerető szíveknek ájtatosságára szíves képekkel kiformáltatott könyvecske. Hallották végig ezt a hosszú alliterációt, bájos? Ez az. Édes kis kézben viselő könyvecske, tehát tényleg ilyen női tenyérbe belesimuló kis forma. Egyébként ez a Hajnal Mátyás Eszterházi Miklós Nádornak volt a nevelője, a tanácsadója, és hát diplomatája, hogyha kellett. Nagy sikerei voltak főrangú asszonyoknak a rekatolizálásában. Ő volt az, aki valahol szerzett egy rézmetszet sorozatot, egy németalföldi rézmetszőnek a sorozatát, hosszú, nem kellenek a részletek, és ez az a rézmetszet sorozat, amely a mű alapját képezi. 18 ilyen rézmetszet, tehát 18 ilyen szíves képecske, és a kicsiny Jézus tevékenykedik mindegyikben. Még látszik is talán, hogy ilyen hatsoros versikék járulnak hozzá. Ez a rövidség valóban emlékeztet az emblematikus költészetre. Ezek így együttesen a szív megtisztulásának, a lélek megtérésének a folyamatát mondják el. A versikét egyébként utána elmélkedések, olvasmányok, könyörgések, himnuszok követik. Mondjuk egy ilyen. Jézus, édes rózsát hintsed, és körül felékesítsed a szív egész hajlékát, nyári harmad termésével, virágod legszebb színével, fűz magadnak ágyacskát. Nem aranyos, fűz magadnak ágyacskát. De ilyen édes stílusban van megírva, hogy Jézus söpörgessen ottan, csináljon magának ágyacskát, költözzön be, de kis Jézust ábrázol, tehát nem felnőttet, nem szenvedőt, hanem egy bájos kisfiúcskát, akihez ugye egy fiatal anya vonzódhat, tehát egy érzelmi megtérést ábrázol. Ennyiben mondjuk azt, hogy hát emblematikus jellegű, de nem úgy, mint a klasszikus embléma költészet, mert nem nonverbális kommunikációt, hanem az érzelmeknek a kódolását szolgálja. Ez a kicsinyítésre való hajlam az, amire figyeljenek föl benne, ugye főnevekben is a becézés, ágyacska, meg a gyakorító igék, fülelget, nézeget. Ez a finomság, ez az édesség az, ami a rokokó felé vezető útnak az első lépése. Nagyon érdekes, hogy Esterházy Pál költészete is ettől egyedi a korszakban, hogy a rokokó felé vezető útnak egy nagyon fontos állomása. Hát nem lehetetlen, hogy a kettő összefügg egymással. Nos, emlékeznek rá, hogy a barokk vonzódik, már egyébként már a manierizmus is, de a barokk különösen a négy végső dologhoz, annak az ábrázolásához, a róla való elmékedéshez, ez a négy végső dolog a halál, a pokol, a purgatórium és az utolsó ítélet. Se szeri, se száma a halál leírásoknak, zsákkal jelennek meg az ars moriendik, tehát a meghalás művészete kézikönyvei, tehát hogyan kell jól felkészülni a halálra, és hogyan kell jól végrehajtani azt. A négy végső dologgal való foglalkozás az visszatér Pázmány prédikációiban, és ami az önök számára fontosabb, Nyéki Vörös Mátyásnak a költészetében. A dialógus is 1620-ban teljes egészében ennek van szentelve, és tintinnábulum, ha ezt magyarra fordítjuk, akkor úgy fordítjuk, hogy jóraintő csengettyűcske. Hallják azt a tintinnábulumot, hogy ez valóban egy csengettyűcske? Ezt 1629-ben írta. Ez is teljes egészében a négy végső dologgal foglalkozik. Nagyon jellegzetes alapgondolata a barokk művészetnek az a Calderoni gondolat, hogy az élet álom. Az álom, a vízió nagyon fontos szerepet tölt be a korszakban. Egyébként, hát sajátos módon nálunk a börtönben született költészet, az a baroktól függetlenül is előidézte ezt az életálom elképzelést, álomról szóló versek keletkezését, már Vatta is írt, ha még emlékeznek rá, ilyen költeményeket fogságában. Kohári volt az, aki szintén fogságában ugye, lett költővé ráérő idejében, és az önkifejezést végül is ezt tette lehetővé számára. Maguk a versek, amikor megjelennek egyébként, ugye jó 30 évvel később jelennek meg, nem egyidejűek, igazából nem tudjuk, hogy mi az, ami valóban az 1680-as éveknek az élményvilága belőle, és mi az, ami az 1710-es években került a versekbe. Számos álom van az ő művei között. Tehát igazából ugye nagyon érthető, hogyha egyszer rabságában írta a verseit, vagy legalábbis találta ki a verseit, akkor nem élmény, hanem fantázia szervezi ezeket a költeményeket. Grandiózus víziókat, vagy jelképes vándorlást sokat ír le. Van egy verse a halálnak járásáról, ennél sokkal hosszabb címeket ír, tehát ez van vagy négy soros ez a cím, aminek az első meg az utolsó szavát most kiemeltem. Ez a középkori haláltáncok modorában elmeséli, hogy jön a halál, és akkor a városon, a falvakon, meg mindenütt, a templomokban, a kolostorokban, az udvarokban mindenki elmegy meghalni. Van olyan műve, ami a jót kereső léleknek a jelképes vándorlását írja le, ez az időmulatás közben szerzett versek. Van egy álom lakomája, ez az embernek ételében mértékletesnek kell lennie című verse. Van egy álomban lefolyt vadászata, ez a vadászni készüljünk kezdetű vers, több napos vadászatot ír le, és csak az utolsó 10 sorban derül ki, hogy tulajdonképpen álmodta az egészet. Egészében persze beleszűrődnek ezekbe a versekbe az élményei, nem csak ilyenek, hogy vadászat, meg lakoma, ami természetes. Ő fiatal korában egy kíséret tagjaként megfordult Rómában. És úgy látszik, nagy hatást tettek rá Rómának a barokk kertjei és szökőkútjai. Ezek visszatérnek a költészetében. Hosszú verszakokat szentel a szökőkút és a szökőkútból lecsurgó víz ábrázolásának. Annak ellenére azonban, hogy az élmények vissza-vissza köszönnek a versekből egészében, a valóság és a szürreális világ között nincsen éles határ ezekben a versekben, könnyedén átsiklik az egyikből a másikba. Hatalmas freskószerű képeket alkot meg, vadaskert, park, szobrokkal, szökőkúttal, egészében véve, mint ahogy arra majd egyszer még visszatérek, mindjárt a monumentális lenyűgözésére szolgál. Csak most visszatérek arra, hogy megmutassam, hogy az álom költészet az elég jellemző a korszakra. Eszterházy egyszer parafrazeált egy Zrínyi, nem egyszer, csak most én az egyikről beszélek, egy Zrínyi helyet. Zrínyinél előfordul ugye, hogy a egyik ének így kezdődik, hogy a fülemüle elveszíti a társát. Hosszú. Ezt az ötletet ő is felhasználja, már úgy értem Eszterházy Pál. És milyen érdekes az ő költői attitűdje, elveszi a tragédiát ettől az ábrázolástól azzal, hogy végül kiderül, hogy a fülemüle csak álmodta ezt. Elfinomítja a tragédiát, igazából az egész mást szolgál. A barokk pompa kedvelésével és nagyon szigorú hierarchikus szemléletével függ össze, hogy a világot teatrum mundinak, színpadnak látták, színház az egész világ. Minden ceremoniális, kötött szertartás, az esküvő, a meghalás, a kivégzés, és természetesen a temetés, amely elsősorban társasági esemény, és az érzelmi élmény az ettől függetlenül vagy van, vagy nincs. Mondok egy példát, Károlyi Sándor hírt kapott arról, hogy az apósa meghalt. Fiatal feleségével együtt ő elindult, hogy ő részt vegyen a temetésen, háborús idők jártak, nem érdekes az egész. Már közel jártak a várhoz, amikor meghallotta, hogy már el van temetve. És akkor a feleségét hazaküldte, és ő maga ment csak be anyósához, hogy mégis ugye azt kell mondanom, hogy Hát nyilván azért, hogy részvétét nyilvánítsa, de ez nem érzelmi élmény volt a jelek szerint se neki, és hát a jelek szerint a feleségének se nagyon. Engem aztán nem tarthatott volna távol, hogyha egyszer nekem hal meg az apám. Na jó, ő azt mondta, asszony, el van már temetve, már nem kell oda menni, menj haza. Szóval ez társasági esemény volt, ceremónia volt, lehet, hogy kísérte érzelem, de az magánügy volt. Hát a négy Eszterházi fiú temetése külön kiadvány jelent meg róla. Hogy vonultak? Le van rajzolva? Milyen sorrendben, milyen lovak, milyen nyeregtakaróval, a papok, a katonák, a mit tudom én, minden az apró részletességgel együtt, ilyen busztrofedó módszerrel, ilyen ökörsétálásos módszerrel, az egész menet meg van örökítve, hogy örök időkre lehessen látni, hogy milyen nagyszabású esemény volt ez a temetés. Ami rendkívül jellemző ennek az egész korszaknak a költészetére, vagy művészetére egészében, az a monumentalitás. Ez jó esetben, mondjuk Zrínyinél, egy monumentális szerkesztettséget jelent. De hát sokszor ez csak mennyiségi fokozás, nem szerkezet, hanem egyszerűen hosszúság. Imádják a lajstromot, a felsorolást. Ennek a legklasszikusabb példája a halálkatalógus, azaz ubi sunt hol vannak gondolatkörből indult ki. Végül is egy Szent Pál levél helyből indult az egész, ahol van egy ilyen ubi sunt formula. Már Mátyás egyik kortársa Magyarországon, Andreas Pannonius felhasználta, de hol vannak, mondja és felsorolt római császárokat, magyar királyokat és világi javakat, amelyek hát természetesen mind elmúlnak. Számos kódexben is benne vannak, de inkább a világi javak mulandóságát szolgálják még ekkor. És aztán egyszer csak eljutunk a barokkig, ahol személyeknek az elmúlása soroltatik fel, tehát személyekben ölt testet a mulandóság. Lépes Bálint egy latin nyelvű olasz eredetiből dolgozott. Az eredetie is mindenféle világi és egyházi méltóságot, pápákat, császárokat, királyokat felsorolt. Ő ezt már magyar példákkal egészítette ki. Név szerint felsorolt magyar királyokkal és főurakkal, valamint szám szerint felsorolt püspökökkel és érsekekkel. Mondja, hogy 44 esztergomi érsek, meg mit tudom én hány püspök halt meg, mióta ő számolja. Nyéki Vörös Mátyás is készít a Tintinnábulumban egy ilyen halálkatalógust. 110 latin és magyar név van benne felsorolva. Ez egyébként egyúttal egy mártír katalógus is, mert a mártírokat is belistázza ide. Most mondom, mert hát, hogyha később elfelejtem, hogy ez végül is úgy összegződik, hogy mint vízi buborék. Tehát olyan múlandó ez az egész, ezt a szóképet, ezt jegyezik meg, mert majd visszatérek rá. A végső pontja ennek a halállajstromnak, halálkatalógusnak, Kőszegi Pál, aki epikus, tehát nem ma, hanem a következő alkalommal fogom majd elmondani, hogy mit kell róla tudni, csak úgy mondom, hogy nála az epikus szerkesztés indulópontja a halálkatalógus, tehát nála, hogy úgy mondjam, dramaturgiai szerepe van a halálkatalógusnak, mert azzal, hogy felsorolja az összes magyar királyt meg főurat, akik mind meghaltak, eljut végül a homonnai drugetekig, ez két szempontból epikus kiindulása számára, ő ott indítja ezt a művét, hogy homonnai druget Krisztina, a család utolsó tagja is, vagy nem az utolsó, mindegy, az utolsó homonnai druget is meghalt, és közben Bercsényinek a felesége, a homonnai druget Krisztina is, tehát részben ez a mulandóság gondolat kell hozzá. A másik pedig az az ötlet, hogy most a kihalás miatt Bercsényi jogot formálhat Munkács várára. Tehát az epikus indítást szolgálja számára, funkciót ad a halál Lajstromnak, ami előtte nem igen volt. Tehát mindent katalogizálnak, mindent lajstromoznak. A Komiko Tragédia című hosszú ilyen drámai szereplők szájába adott vers, 1649-ben született, az ördögöket lajstromozza, és egyúttal a kínzásokat is, amiben hát Bosnak a fantáziájával látszik vetekedni. Állatokat is lajstromoznak. Eszterházy Pál is csinál egy ilyen verset a Vadászat, Madarászat mulatságiról címmel. Ebben 25 négylábút és 13 madarat sorol föl, közben egzotikusakat is, tehát struccot, rinocéroszt, elefántot, amit ő maga szemivel sokat nem látott azért. Ugye Kohárinak is van egy vadászverse, egy igen hosszú vadászvers, amiben a vadászsákmányt minden este számba veszik kiméletlenül, és mindenki elsorolja, hogy ő mit lőtt aznap. Hát, nagyon sajátos módon megy át funkcióváltáson az eposzi seregszemle. Mert ez Rinyinő tényleg eposzi seregszemle volt. Már Gyöngyösi kezén torzul, ő vadászkutyákat szemléz a Kemény János emlékezetében, és ez az egyetlen ilyen seregszemle típusú írás, amit a műveiben látunk. Kőszegi Pál pedig, aki ugye Bercsényi Miklósról írta a művét, Bercsényi öt lovát seregszemlézi, amikor lánykérőbe indul Csáki Krisztinához. Az öt különböző egyéniség. Így fúj, úgy kapál, így van fölöltöztetve. Tehát az nem egy közönséges öt név, hanem az öt remek művű, legalább öt remek művű strófa. Lajstromozzák a virágokat, Eszterházy Pál a kerti virágokról való versekben 40 növényt sorol föl, és hadd mondjam el mindjárt, hogy ugye a barokk nagyon igyekezett minden érzékszervet foglalkoztatni, ezeknek a túlnyomó többsége illatos. Tehát ő, amikor a virágot leírja, nem csak a szemet, hanem az orrot is foglalkoztatja. Illatját sáfránnak, jó bazsilikumnak forgattam elmémben. Ugyanilyen módon a hangszereket is lajstromozza a Pallas és Eszter kedves tánca című versében. Ez a Pallas és Eszter, ez a Eszterházy Pál anagramma. Ebben aztán duda, kobosz, trombita, doblant, minden megvan, és a maga hangzásával együtt, tehát itt a fül van foglalkoztatva, tehát hangutánzó szavakkal írja le őket. Nagyon ügyesen és jól van ezt csinálva, nem tudjuk ki írta, a pöngését koboznak gyakran, ha te hallott kezdetű verset, de ez nagyon jól van megcsinálva, mert amellett, hogy fölsorol egy fél tucatnyi hangszert, mindegyiket megmondja, hogy mire való. A trombita temetésre, az orgona templomba, a koboz az a vitézek kezébe illik. Hát a klasszikus az étellajstrom, a lakoma leírások. Na hát hadd csináljak egy kis deheroizálást. Tudják, valamivel nekem is kell szórakoznom. Én azzal szórakozom, hogy a nyelvemet köszörülöm néha a szerzőkön, bocsássák meg nekem. Ez az én pletykálkodásom. Koháriról a 20. század első felében bebetonozódott egy olyan eszményi kép, amely nem állja ki a próbát, ha az ember közel megy az életéhez. Egy olyan aszkéta embert, sorsújtotta embert rajzoltak meg, aki az egész életét végignyomorogta, megkínozták őt a börtönben, nem adtak neki papírost, és ezért ugye fejben kellett megalkotnia a verseit. Tudják, az az érdekes, hogy már akkor közzé tették a verseitből is, hát abból csak néhányat, de a leveleit igen. És akkor ugye ezekből kiderül, hogy nem volt aszkéta. Bizony szerette a bizonyos javakat, a kávét meg a dohányt azt nagyon szerette például. És fogságában is kapott kávét és dohányt. fogságában írta a kecskeméti jobbágyainak, hogy hozzanak mám be papucsot meg pipaszárat. Hát tudják, erről a kínzásról az jut az eszembe, ugye, mint a Monty Pythonban a spanyol inkvizíció, puha pihepárnákkal, pipaszár meg papucs, mi a börtönbe kínzás közben. Azt mondja, de hát ez egy olyan öreg költői toposz, hát senki nem vette észre, hogy fejben alkottam meg a versemét. A költőknek egy jelentős része ezzel, ez egy mosakodás, hogy azért nem tökéletesek a verseim, mert fejbe alkottam meg. Valamivel mindenki védekezik, ő ezzel, nem ő az egyetlen, sokan vannak. Miközben a versben oda van írva, hogy a papíros szűken s ritkán kaptam. Jó, oké, szűken, ritkán, de kaptam. Tehát azért nem kellett neki is. Leveleket írt a börtönből. Kapott ő papírost. Hát megszámolták neki. Ma már túl sokat írt, ma több nem jár. Tehát szóval egy ilyen hamis kép alakult ki róla. Nagyon jótékony volt egyébként katolikus templomokra, iskolákra, szerzetes rendekre és rendházakra eszméletlen pénzeket hagyott. Családja nem, már úgy értem, hogy leszármazottai nem voltak, unokatestvére, unokaöccse tartotta fenn a család nevét. Károlyi Sándor volt a húgának a fia, és ő volt a végrendelet végrehajtója, és azt mondja, hogy hát ez a Kohári András, az unokaöcs, már mehet elfoglalni az örökséget, hát egészen puszta házba nem száll, mondja, mert pipát, dohányt, kávét, képet, könyvet bőven talál benne. Hát ez volt a hagyatéknak a java része. No, ennyit, hogy egy kicsit köszörültem rajta a nyelvem. Tehát azért nem igaz, hogy ő olyan aszkéta lett volna. Lássuk akkor ezt az étellajstromot, amelyet Embernek ételében mértékletesnek kell lenni című versében ránk adott, 183 soros a lakoma leírás. Égtelen mennyiségű alapanyagot nevez meg benne. 4 házi szárnyas, 6 házi állat, 5 vadállat, 16 vadmadár, 17 hal, 26 gyümölcs, 17 bor fajta, tehát rengeteg féle. Egyet tudniuk kell, hogy ezek csak alapanyagot. 2 elkészült ételt nevez meg mindössze, a pástétomot és a tortát, de igazából az alapanyagok bőségével van itt dolgunk. Ezt azért mondom el, mert a következő alkalommal fogok beszélni Kőszegi Pálról, és akkor ki fog derülni, hogy ő egy másik generáció, ő már az érzéki barokk kifejlett változatának az alkotója. Ő nála sokkal több az elkészült étel, és azok mind színük, illatuk, ízük van. Tehát egy egészen másfajta felfogása ez a lajstromnak. Kohári abban a haláltánc versben, amit emlegettem, 110 városi foglalkozás sorol föl a városbírótól a hóhérig terjedő sorban. 11 féle papot, 14 féle szerzetest. Hogy a szökőkutat emlegettem, hogy annak is leírta formáját, meg a víz csurgását, tudják, ilyen konkáv kagylókból egyikből a másikba csurog a víz. Az összes szobornak, meg a kagylóknak, meg a szökővíz formáinak a leírása 20 strófát vesz igénybe. Tehát bizony hosszan tárgyalta ezt. Csak úgy megint zárójelben mondom, Kőszegi Pál az asztalkendő hajtogatása módjait 12 strófán áttaglalja, aminek a csúcsa ugye, hogy a jegyes pár előtt 2 összehajló gerlice, vagy mit tudom én, galamb formára hajtogatott szalvéta fog állni, csőrükkel egymás felé, félre ne értsek. No, Zrínyinél a szerkesztmény monumentalitása nyűgözött le bennünket, ezeknél a szerzőknél mennyiségi lenyűgözéssel van csak dolgunk. Kohári versei is ilyen monumentális méretűek, ez a vadászvers 594 sor, a haláltánc 453 sor, a vasban vert vraknak sétálása 1632 sor, az időmulatás közben szerzett versek 1756 sor. Tehát igazából baromi hosszúak ahhoz képest, hogy ezek nem epikusak. Nem is maradtak egyben, tehát másolás formájában ezek terjedtek, de nem az egész, hanem darabok terjedtek belőle. Látja a kockázókat egy helyen, és abból mély értelmű következtetéseket von le az emberi élet forgandóságára nézve. Ez a darab kiszakadt, önállóan terjedt. Vagy a kártyázás, ami szintén ugye a világot jelképezi, hogy néha a tökfilkó üti a királyt. Ezek a darabok kiszakadtak, így másolták, így terjedt, de hát az egész vers az nem. Már ennél a generációnál látszik, hogy az értelmi meggyőzést föladták, az érzéki meggyőzést célozzák meg, úgy, ahogy már Nyéki Vörösnél látták, ugye, hogy elrettenteni akar. Úgy írja a példát, hogy félelmet hozzon. Nos hát, a lenyűgözés pozitív változatait is érzéki módon akarja megoldani. Gondolj százezernyi ezer városokat, s azoknak meg annyi gyémánt kőfalokat, gondolj százezernyi gazdag országokat, vagy számlálj meg annyi ilyen világokat, még néhány strófán át, vagy soron át tart, hogy mit. Ezeket az elme még mind feltalálja, az okos értelem magában foglalja, mondja, ezt is még néhány sorig taglalja, hogy ezt az elméddel fölfoghatod. De oly foghatatlan annak föl is alja, amivel az Isten híveit kínálja, embernek értelmét annyira megdúlja, hogy század részét is ő fel nem találja. Az intellektuális felfogást, az értelmi meggyőzést feladja. Az, hogy ő inkább elrettent semmint kecsegtet, nem csak ő, hanem mindenki, az egyébként egy teológiai elvvel is összefügg, ami a korban terjedt, itt a 17. század első felében indult ez a molinizmus. Ez egy teológiai fogalom, arra vonatkozik, hogy akkor is meg lehet adnie a bűnbocsánatot az embernek, ha nem igazából nem bűnbánat vezérli őt, hanem csak a félelem a megtorlástól. Erre mondjuk azt, hogy igazából a barokk nem sikerorientált, hanem kudarckerülő, hogy mai fogalmakkal fogalmazzuk meg. Most ez okozza azt, hogy a víziókban is a pokol borzalmán van a hangsúly. Nagyon sokan nem vezetik el a mennyországba a hőst. Például Széchy János is, ugye az egyetlen eredeti magyar víziónak a hőse sem juthat be a mennyországba, csak a kapuját látja. Az is lenyűgözi őt, de azt mondják, hogy nem, azt élő testű ember nem láthatja. Igazából úgy tűnik, hogy a szépet meg a jót nem tudták olyan változatosan és vonzóan leírni, mint a rosszat. A kínzásokban a fantáziájuk az utolérhetetlen. Lépes Bálint írt egy levelet Pázmányhoz, és ebben Szent Bernát egy mondására hivatkozik. Ha Isten szeretete nem képes téged megőrizni, legalább rettegéssel tartsanak meg az ítélettől való félelem, a pokoltól való borzadás, a halál kötelékei, az alvilág fájdalmai. Ez képezte az elméleti alapját ennek a iránynak. Mondtam azt is, hogy a barokk az összművészet felé törekszik, lehetőleg minden érzékszervet foglalkoztatni, hiszen ezért tökéletes kifejeződése az opera, amely egyszerre zene, szöveg, színpadkép és balett. De figyeljék csak meg, hogy Nyéki Vörös Mátyás is milyen ügyesen igyekszik minden érzékszerv szenvedését leírni a Tintin Nábulumban. Jajszós fogcsikorgás környület hallatik, megposhat kénköves testbűz szaglaltatik, epével s ürömmel étket trágyáztatik, tehát fűszereztetik, ördögi látással szemet kínzattatik, káromlásra szájad ottan felnyittatik, éles borotvával csinált ágyon hálnod, stb. Tehát minden érzékszerv megkapja a magáit, vagy minden érzék megkapja a magáit. Fontos és sokszor ismétlődő gondolatuk a múlandóság, a változandóság. Ugye mondtam, hogy a képzőművészetükre, festészetükre az jellemző, hogy mindig fúj a szél a barokk képeken. A szél és a víz, mint az örök változásnak a megtestesítői, azok elég állandó elemei a barokk költészetnek. Petrőci Kata, Szidónia költészetében ezek egy nagyon érthető eszmetársítással tulajdonképpen vezérmotívummá válnak. Az ő számára a szél a sóhajtás, a víz a könny, tehát igazából a bánatot, a szomorúságot testesíti meg a szél és a víz, de nagyon szép költői képekké tömörülve, mint sebes szelek zúgási, tengervize áradási, olyak, mint vizek folyási, bánatimnak újulási. Egy igazából nagyon modernül ható szóképpel indítja az egyik verseit. Sebes árvizeknek, rettentő szeleknek érzem kemény zúgását. Ezek nagyon szép, tömör képek. Mondtam, hogy Kohárit nagyon lenyűgözte a Rómában látott fontána, ezek a konkáv kagylókból csöpögő szökővizek, és ezt nagyon hosszan írogatta, ez a folytonos változást megtestesítő víz az, ami számára fontos, de milyen érzéki ennek a hanghatása is. A támasztott eső állapodást véve, egy tengert áraszta untalan csepegve, lassú csöpögéssel, csendes folyásával szép halkan zúgása, a konkát, ezt a kagylót esdekve zúgó csattogása. Majd mindjárt mondom még, csak már itt figyeljenek föl rá, hogy milyen lépcsőző formát írt ő ezzel, hogy lassú csöpögéssel csendesen folyása, csendes folyásával szép halkan zúgása. Ezt hívjuk lépcsőzésnek, és ezt ők nagyon szerették is. De visszatérve a mulandósághoz, a pillanatosság érzékelése, szintén ezt a múlandóság élményt hivatott kifejezni, majd ez fog a rokokóban tovább folytatódni, mint füst, mint pára, írja Kohári, tehát az ember életét ő is ilyen múlandónak tekinti. Vagy ugyanilyen a múlandóságot érzékeltető szókép a vízi buborék, ami előfordult ugye Nyékinél, meg volt Eszterházi Pálnál és Petrőci Katánál is. Benicki Péter a vízbuborékhoz még az üveget is hozzáteszi. Éltem gyenge üveg és vízbuborék süveg. Tehát ahogy az eső ilyen buborék süveget csinál a vízből, hát ilyen pillanatos az élet. Nagyon szeretik az éles fényárnyék hatásokat. Ugye a képzőművészetben nagyon jellegzetes ez, hát a George de Latournak a művészete. Ez a nagyon éles fény-árnyék hatás a költészetben is jelen van, de az árnyék múlandósága, megfoghatatlansága izgatja őket. Petrőci Kata Szidónia is szerette, követ, mint az a bánat, úgy követ, mint az árnyék szokta a szép napfényt. Néhány újdonság is jellemzi őket. Új műfajokat honosítanak meg, a négy végső dolog iránti vonzalmuk eredményezi, mondtam, az Ars Moriendiknek a műfaját. Annyi jelenik meg belőlük a 17. században, hogy Bacon már unni kezdte őket, és tiltakozott a szaporaságuk ellen. Újdonság az évszakverseknek a megjelenése, hát ezek eleinte nem önálló versek, hanem versbetétek, nyitóképek, nagyobb lélegzetű versek, vagy nagy lélegzetű versek énekeinek az elején. Ezek a festőiség felé tett lépések, ez olyan, mint a festészetben a csendéletnek a kialakulása. Ír ilyet már aztán Benicki, az esztendőnek négy részeinek Mi voltárul címmel, de ír külön tavaszverset is a kívánatos kikeletnek gyönyörűségéről. Főleg madarakat sorol föl hangutánzó igékkel. Ezek csattognak, süvöltenek, kárognak, csacsognak, hát ki a maga módja szerint. A fülemüle, ahogy Zrínyitől tanult, a vértajtékot hány, ez a vértajtékot hányó fülemüle, ez kísérti a lírikusokat. Eszterházy is ír ilyen évszakverseket. Egyébként az ő madarai is csupa hangutánzó szóval szerepelnek. Karattyoló szajkó, pattogó fűrj, krákogó holló, kotyogó vadgalamb. De hát egyébként Eszterházynak az egész világa ritka, idilli a korszakban, derű és életöröm sugározza be, ez teljesen egyedülálló. Ahogy az előző órákon hallották Kisfarkas Gábor tanár úrtól, a korszaknak a poétikai alapelvei közé tartozott az imitáció, a követés. Hogy úgy mondjam, eszmehálózatok léteznek a században, gondolatok és költői képek, vagy hát esetleg rímlelemények vándorolnak kézről kézre. Pázmánynak volt egy prédikációja, hogy Isten maga veri a hadakat. Ezt a gondolatot versben fogalmazza meg Benicki Péter, Eszterházy Pál. Ugye már azt emlegettem, hogy a halálkatalógus milyen hosszú utat jár be kézről kézre járván. Ugyanilyen gyakran emlegetett, használt mód az ekhós vers. Ez is Kőszegi Pálnál ér majd véget. Csak azért mondom, hogy félreértés ne legyen, mert ugye Arany János nagyon erősen befolyásolta, de majd a jövő órán ezt még elmondom, Zrínyi és Gyöngyösi megítélését. Ő azt hitte, hogy Zrínyi nem hatott a korára. Hát csak figyeljék meg, hogy hányan imitálják Zrínyit a korszakban. Gyakorlatilag mindenki, aki verset írt, imitálta őt. Eszterházy Pál is ír parafrázist, Kohári is ír parafrázist Zrínyi versekből, ismeri Rákóczi Erzsébet, ismeri Petrőci Kataszidónia, és imitálja bizonyos vers helyeit. Hát ugye a legnagyobb vándorutat a Fülemüle járja be, a Szigeti Veszedelem 12. énekének a kezdő strófájából, meg az Arianna sírásából. Hát ezt ugye Eszterházy Pál úgy dolgozta újjá, hogy annak nagyszabású tragikumát elvette tőle. Nyéki Vörös Mátyás verse is tovább élnek, például Petrőci Kata Szidóniánál, aki több Nyéki Vörös helyet is utánoz, imitál. Volt egy balasi verskezdet, a minden nap jó reggel ezen röpültök el száldogálván darvai. Nyéki Vörös Mátyás szégyentelenül lenyúlta ezt a verskezdetet. Minden nap jó reggel, serényes jó kedvel, hogy te hozzád fölkeljek. Petrőci Kata ugyanezt a vers kezdetet felhasználja nótajelzésként. Nagyon szépen bizonyítható utat jár be a szerencseverseknek a verskezdete. Na, azokról majd külön fogok még beszélni, most csak mondom, az imitációról szólva. Nyéki Vörösnek volt egy ilyen nehéz léptű 12-ese a sztoicizmusnak a gondolatkörében fogalva, minden változásban azért okosan élj. Ugye, tarts távol magadat minden nehézségtől, okosan, mértéktartóan. Benicki Péter ezt a szerencsével helyettesíti, szerencse kerekén azért okosan ülj. De ez még mindig az a nehéz léptű 12-es, felező 12-es. Mit csinált Faludi? Ez majd ugye igazából a rokokó költészetre jellemző megoldás. Hogy ezt a lassú léptű 12-est egy hármas szótagszámon alapuló ütemezésre, ilyen triolás osztásra cseréli, és azt mondja, szerencse kerekén okosan ülj. Csak lerövidítette. És hogy megváltozott, hogy fölgyorsult az egésznek a ritmusa. Na jó, ez ugyancsak a rokokóig ível el. Nyéki Vörös Mátyásnak van egy ilyen versora, szörnyű halál ímé hol áll. Micsoda sor, ímé hol áll. Szörnyű halál ímé hol áll. Ízlelgessék, milyen gyönyörű belső rím. Majd még erről a rokokónál is megemlékezem, de mit csinált ebből Amadé László? Már megint elvették a tragikumot tőle. Bár a halál előttem áll, azért én nem változom, mondja. Megint fölgyorsította a ritmusát. Benicki 200 évig népszerű elmiatt, a közhelyes bölcselkedés miatt. Nagyon jól tanítható, mert egy balasi strófában írott versekben van az egész megalkotva, ez a fele a kiadványnak. Tehát didaktikusan nagyon jól alkalmazható. És hát tényleg mindenki, aki utána verset ír, az ismeri. Petrőci Kata Szidónia például, vagy Kohári alaposan kihasználja. Mondom a példát, Benicki írta így, hogy véget vetek immár csekély ritmusimban, tehát abba hagyom a versírást. Petrőczi Kata egy kicsit nagyobb gondolati mélységgel egy meglehetősen rossz életszakaszában írta, véget vetek verseimnek, mert nincs bennük búz szívemnek, vigasztalás a szívemnek. Nagyon vonzódik a barokk azokhoz a formai bravúrokhoz, amelyeket a manierizmus kidolgozott. Ezeket ő fölhasználja. Például a koncettókat, a meglepő szóképeket. Nyéki Vörös Mátyás írja a pokolról. Na, csak hallgassanak ide. Hogy mi mindent elvállalna ő, hogy a poklot elkerülhesse. A varasbékákat, mint édes répákat, skorpiókkal megeszem. Büröklévből csinált, skénkővel megtrágyált italodat bevészem. Sárkányból szít, mérget, s mindenféle férget nagy jó kedvel megrágok. Felforrott kénkőbe, s ónos förödőbe gyorsasággal béhágok. Minden. De hát a legfontosabb az eleje volt. A varasbékákat, mint édes répákat, skorpiókkal megészem. Hát gyönyörű, gyönyörű. A varasbéka, mint édes répa. A rímleleményeket nagyon szívesen fölhasználják, ilyen belső rímformán, Nyéki Vörös Mátyás. Gazdag dúsok, most koldúsok. Hú! Bűvös ágnak, mennyországnak, stb. Stb. Van egy verse, Szent Kazimírius éneke Szűz Máriához, az csupa belső rímből áll. Rimainak emlékeznek arra a remek művő és hapaxnak tűnő rimleleményére, a Szelence-Kemence medencére. Hát ez Benicki újra alkotja, csak a város Velencével neki sok dolga nem lévén, ő azt a Velence szót használja, ami szélzászlót jelent. Tehát így a jó és gonosz szerencse, mint forgó Velence, tehát mint a szélkakas. Mint hogy a zeneiségre törekszenek, nagyon szeretik az éles, egyszótagú rímeket. Nyéki Vörös Mátyás a dialógusban írja. Ott van kárhozatra készítetett nagy tűz, síralom jajgatás, elmúlhatatlan bűz, fogcsikorgatással bűn káromlásra űz, s testedre az ördög csipdeső férget fűz. Hát, na bevalljuk, hogy ha ennyire szeretik az egyszótagú éles rímeket, hát az néha azt is eredményezi, hogy a rím vezérli a sort. Ez azért előfordul, ugye. Még egy dolog. A barokk körmondat élesen eltér a manieristától. Ez is körmondatozó, olyan nagyszabású, mint maga a barokk építmény, de megszerkesztett. Ebben tére a főleg halmozáson alapuló manierista körmondattól, amely partalanul árad, de nincs megszerkesztve, elég esetleges, hogy hová tenne az ember pontot, indázik a mondat kiszámíthatatlanul. A barokk körmondat szerkezete világos, világos. Alá fölé rendeléseknek jól szervezett összessége. Hosszúsága nem a halmozásból, a lineáris hosszabbításból, hanem az összetett szerkezetből fakad. Szereti a lépcsőzést, amelyet már említettem. Lépes Bálint írja Mennyországról. Ó, drága látos ország, ahol bizonyos bátorságos örök élet, örökké való csöndesség, csöndes boldogság, boldog gyönyörűség, gyönyörűséges vigasság vagyon. Hát milyen gyönyörű, prózában nagyon ritka a lépcsőzés. Hát most egy ilyet látták. Zrínyi is ismerte egyébként, ugye, hogy válláról melyéről szívében valamerre csúszel mindent, hát méregben. Ennyit a lírai költészetről, a következő alkalommal az epikus költészettel, az eposz próbálkozásokkal fogjuk majd eltölteni. Addig kívánok minnyájuknak jó munkát. Viszontlátásra!
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Elhangzott a magyar irodalom barokk korszaka. Barokk költészet. Essárdi Margit előadását közvetítettük az ELTE BTK-ról. A felvétel 2005. márciusában készült.